Jár, aki nem figyel az én feleségemre. Én már megtanultam otthon.
Én nem figyelek, de már nem, erről nem tudom.
Ja, hát igen. Igen, ő nem látja a karmestert. Jó, testvérek. Hát, hallgassuk Isten igéjét, amit ma estére küldött nekünk. Most szokom a szemüveget, testvérek. De állítólag jobban látszik azzal. Pedig még el tudnám olvasni is. De az orvos ezt tanácsolta, hát hallgatok rá. Testvérek, az ige Dániel próféta könyvéből szól, az első részből. Kicsit szemelvényesen fogom olvasni, mert hogy úgy az egész első részre szeretném a mai üzenetet úgy koncentrálni. Dániel próféta könyvének első része, az első verstől kezdve. Majd fogom jelezni, hogy hol ugrunk egy kicsit. Jojákim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében eljött Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállta azt. És kezébe adta az úr Jojákimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét, és vitte azokat Sineár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevitte az ő istenének kincses házába. És azt mondta a király Asferháznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincs, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak, és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmasok legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írásával és nyelvére. És rendelt nekik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, amelyből ő ivott, hogy így nevelje őket három esztendeig, és azután álljanak a király elé. Voltak ezek között a Júda fiai közül Dániel, Ananiás, Misájel és Azariás. És az udvarmesterek fejedelme neveket adott nekik. Tudniillik elnevezte Dánielt Baltazárnak, Ananiást Sidráknak, Misájel Misáknak, Azariást Abednégónak. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. És 10 nap múlva, olvasom a 15. verstől tovább, 10 nap múlva szebbnek látszott az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével éltek. A 17. vers, és adott Isten ennek a 4 gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. 20. vers, és minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódott, tízszerte okosabbnak találta őket, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. És ott volt Dániel a Círusz király első esztendejéig. Testvérek, döbbenetes eseménynek a tanúi vagyunk, de bizonyára sokunk számára ismerős prófétai könyv első része tükrében, Babilon Jeruzsálem előtt. Döbbenetes ez a helyzet, hiszen Jeruzsálem az Isten népének a szent városa, mondhatni az Isten városa, míg Babilon az egész szentíráson keresztül úgy vonul, mint az a világi hatalom, amelyik Isten városának az eltörlésére tör. Babilon Jeruzsálem kapujában. Döbbenetes, ugye, amikor Kain azt tervezte, hogy megöli az ő testvérét, mert hogy úgymond az Ábel áldozata kedvesebbnek látszott Isten előtt, mint a Kainé, akkor Isten idejében figyelmeztette Kaint, hogy vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rejád van vágyódása. Mert hogy a bűn mindig ott van az ajtónk előtt. Úgy, mint abban a mesében, ugye a kismalac és a farkas meséjében, ahol a farkas addig kunyerál, addig hizeleg a kismalacnak, hogy engedje be csak első lábát, csak második lábát, hogy csak kicsit melegedjen, ugye? Ismerős gondolom a mese mindnyájunknak, ameddig végül ugye mind a négy lábát bekérezi, és be is engedi a kismalac. Nyilván a farkas más szándékkal kérezett be, mint amiről beszélt, a kismalac pedig szintén más szándékkal engedi be szépen lassacskán ugye a farkast, és végül elbánik vele, túljár a farkas koma eszén, ugye? Mert hát az ajtó előtti farkas nyilván nem jó szándékkal ücsörög a kismalac ajtójában. És a bűn is gonosz szándékkal áll meg a mi életünk kapujában, akár csak Kainnál, ugye? És bizony a kapu előtt az ellenség nem kívánatos. És nyilván arra vár, hogy a kapun belülre kerüljön. Ez a mi életünk területére is így vonatkozik. A történelemben ugye ismerős az, az ókori történelemből, hogy Hannibál már-már Rómát fenyegette, ugye ez a karthágói hadvezér, Krisztus előtt a harmadik század elején, és hát fenn is maradt a latin mondás, hogy Hannibal ante portas, ugye? Ezt viccesen így fordítja az a Nebula, aki nem tud jól latinul, hogy Hannibal azelőtt portás volt. Na hát ugye ez nem erre vonatkozik, hanem azt jelenti, hogy Hannibal ugye Róma kapuja előtt van, és hát végül is nem tudta meghódítani Rómát, tudjuk, de hogy Róma nagyon beijedt, hogy Hannibal végül masírozott Itálián, és már Róma kapuit akarta döngetni. Testvérek, a lelkéletünk területén is mindig ott dönget a gonosz. És nézzük meg, hogy Babilon az egész szentíráson keresztül végig vonul, és mindig az Isten népének ellenségeként jelentkezik. Mózes első könyvének 15. részétől kezdődően egészen az Újszövetség utolsó könyvéig, ugye a Jelenések könyvében is megjelenik Babilon. És nyilván, hogy ez mindig annak a képviselője, annak az istenellenes hatalomnak a képviselője, annak a démoni hatalomnak a képviselője, amelyik soha nem tudja lenyelni azt, hogy Jeruzsálem az Isten városa, és hogy Jeruzsálem nem köt szövetséget soha Babilonnak. Mert Jeruzsálem az Isten népe, az Isten városa, a mennyei vőlegény jegyese, és ő már foglal, és ezért soha nem fog szövetségre lépni Babilonnak. Jaj neki, ha elkezd hizelegni Babilonnak, jaj neki, ha szövetséget köt Babilonnak, jaj neki, ha Babilon szellemiségét beengedi a kapuin belőle, mert ez azt jelenti, hogy nem sokára Babilon is teljesen bekerül a kapuin belőle. Ez a történet, ez a profécia Dániel könyvéből erről szól. Tudjuk, hogy Babilon fegyverei testiek. Jeruzsálem, az Isten városának a fegyverei mindig szellemiek. És nyilván, hogy Babilonnak az a szándéka, hogy a testi fegyverekkel legyőzze Jeruzsálemet, aki szellemi fegyverekkel rendelkezik. És a világ hatalma mindig erre törekszik, hogy az Isten népét megbénítsa. Szellemileg, lelkileg lehetetlenné tegyen. Ez történik itt is, amikor Babilon kapuiban megjelenik Nabukodonozor, a babiloni király, akiről tudjuk, hogy nagyhatalmú despota volt, 42 évig uralkodott, Krisztus előtt 604-től 562-ig, és e több mint 4 évtizedes uralma alatt teljesen istenséggé nőtte ki magát az ő birodalmában. És nyilván, amikor Jeruzsálem kapuja elé került, akkor az a szándéka, hogy megalázza Jeruzsálemet, tönkretegye, szolgaságra juttassa, vagy akár meg is semmisítse. Tudjuk, hogy ennek a hadjáratnak az lett a vége, hogy Jeruzsálem elesik, a templomot lerombolják, a nép jó részét fogságba hurcolják, és ez az a 70 éves babiloni fogság, amiből nagyon nagy sebek gyógyulása árán tudott csak megszabadulni Izrael maradéka. Most testvérek, nézzük meg, hogy mik jellemzik Babilont, és mik jellemzik Jeruzsálemet. Babilon ugye a hatalom birtokában érkezik. A maga erejét akarja fitoktatni. Már Babilon a Bábel tornyának az építésekor is ez jelentkezik. Mi indította Nimród leszármazottait, hogy építsék meg ezt a tornyot, a Bábel tornyát, aminek a teteje az égig érjen, ugye? Szerezzünk magunknak nevet. Ugye ez volt a motiváció. Szerezzünk magunknak nevet. Babilon hatalma mindig a maga dicsőségének, maga nevének a fitoktatására tör. Ugye? És nyilván, hogy ezért nem tudja eltűrni Jeruzsálemet, ezért nem tudja Isten népét tolerálni, ezért tesz keresztbe mindig az Isten ügyének, az Isten népének. Nézzük meg, hogy bármelyik ilyen világuralomra törő nagyhatalom, akár náci hatalom legyen, akár sztálini kommunista hatalom, nem tudta sehol az Isten népét eltűrni. Ugyanúgy üldözte a hívőket Hitler is, mint Sztálin. És ugyanilyen ideológia, amelyik egyeduralomra tör, diktatórikus hatalom, az egyik se tudja Jeruzsálemet tolerálni azért, mert Jeruzsálem más uralom alatt él. Istentől függ az ő léte, mert Istentől kapta a létét. És ezért a kétféle hatalom mindig szemben áll egymással. És nyilván itt éppen erről van szó. Babilon hatalmára az is jellemző, hogy miközben a maga erejét fitoktatja, a közben vallásos színezetet ölt. Nézzük meg, hogy ugyanolyan vallásos színezetű kultuszt gyakoroltat Nabukodonozor Babilonban, akár csak történt ez a mitájainkon is, gondolunk a Ceausescu kultuszra, gondolunk az Észak-Koreában még mindig divó kultuszra, ugye, ezekre a despotákra, akik a maguk hódoltatása, dicsőítése rendjén a vallásos, kultuszos, hasonló processus kényszerítik rá az alapvalóit. Ott van a nagy képük, akárcsak a vallásos szent képek, ugye, és megvan a ceremóniája, a jól lerögzített szertartása annak a hódolatnak, annak az emberimádatnak, amit ők maguknak kényszerítenek. És nyilván, ha ezzel szembe mer menni az Isten népe, lásd kereszténység a római birodalomban, amikor a római császár istenítését a keresztjének megtagadták, akkor nyilván a keresztjének az arénába kerültek vadállatok elé, vagy más módon tették el lábalól őket. Miért? Mert a kettő soha nem fél meg egymás mellett. És ez történik itt is. Ugyanakkor az is jellemző Babilonra, erre a démoni világi hatalomra, hogy ott az ember és az ő kezealkotása van a középpontban. Az emberimádat és az ember keze munkájának a bálványozása. És ezt nézzük meg Babilontól kezdve a világtörténelmen keresztül, mindegyik ilyen önkényuralmi rendszerben megjelenik. Az ember imádat és az ember keze munkájának az imádata, azaz a tárgyi dolgok bálványozása. És nyilván, hogy ilyen körülmények között nagyon messze esik Babilon attól, amit Isten elvár, vagy amit Jeruzsálemnek szánt Isten, ugye? Mert Jeruzsálem soha nem ennek a mottónak a jegyében lép fel. Az Isten országa, az Isten nép ebben a világban nem ennek a mottónak a jegyében lép fel, hogy szerezzünk magunknak nevet. Hanem annak a mottónak a jegyében, hogy szerezzünk Isten nevének dicsőséget. És ez teljesen más irányú gondolat, mint az, amit Babilon képvisel. Nincs helye az önmegváltásnak. Nézzük meg, hogy a Kain szellemisége vonul végig Babilon szellemiségén, mert Kain is elmegy a oltárt épít, ő is áldozatot mutat be Istennek, és kiderül, hogy ez a vallásosság, ez a külső áldozat bemutatás, amiből teljesen hiányzik a Kain szíve és odaszánása, ez oda vezet, hogy gyilkossává válik a testvérének. Hogy fér meg egymás mellett az oltárépítés, az áldozat bemutatás, a vallásoskodás és a testvérgyilkosság? Nyilván látjuk, hogy ebből teljesen hiányzik az az odaszánás, amit Isten vár el az önépítő. Ugye a Róma 12-ben Pál nem véletlenül mondja azt, hogy szánjátok oda a ti testeteket Istennek kedves, élő hálaáldozatul. Kain vitt valamit Istennek áldozatul, de nem vitte önmagát. És ha nem teszi az oltárra az ember önmagát, csak valamit akar vinni, hogy úgymond kiszúrja Isten szemét valamivel, abból ő mindig hiányzik, nem válik áldozattá, élő áldozattá, és ezért az úgynevezett vallásoskodó ember kész akár a testvérgyilkosságra is. És nézzük meg, hogy hova jutott Európa, ugye két világháborút végigcsinált, benne a nácizmus borzalmait, benne az kommunizmus borzalmait. Milyen országok csinálták ezt végig? Keresztény európai országok. Azaz kereszténynek nevezett európai országok. Amiből hiányzott az az Istennek ott teljes odaszánás, amit ő vár el mindig az önépítő. Most nézzük meg testvérek, hogy Jeruzsálemnek milyen sajátosságai vannak. Teljesen más szellemi-lelki háttérrel rendelkezik, mint Babilon. Az első dolog az, hogy Jeruzsálemet Isten hozta létre. Isten szava. Az Isten népét Isten szava hozta létre ebben a világban. Ugye a teremtés úgy kezdődött, hogy Isten kimondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Az újjáteremtés úgy kezdődik, hogy Isten kihív a sötétségből a világosságra. Úgy, ahogy olvassuk Pál apostol leveleiben is, ugye, hogy a sötétségből az ő világosságára hívott ki minket. És nyilván az ő szavának, az ő kijelentésének, az ő élő igéjének nyomán lettünk mi is az Isten városának a polgáraivá, az Isten gyermekeivé, mondjuk így a jövendő mennyei Jeruzsálemnek az előjegyzett polgáraivá. És nyilván, hogy mert Istentől függ a létünk, akkor, hogy fennmaradjunk, mint Isten nép ebben a világban, ezért kell táplálkozunk az ő igényt. A mi lelki fennmaradásunk érdekében gyűlünk egybe gyaluban, gyűlünk egybe otthoni Isten tiszteleteinket, ima közösségeinkben, tartunk házaspári heteket, vagy csendes heteket, vagy ifjúsági táborokat, foglalkozunk gyermekevangelizációval, azért, hogy az Istenből való táplálkozás folyamatos maradjon, mert csak ez garantálja, hogy Babilonnal szemben meg tudunk állni. Másik pedig jellemző vonása az, hogy Jeruzsálem is kijelentéssé kell, hogy váljon. Isten Izrael népét, ezt a maroknyi kicsi népet azért tartotta a nagy pogány tenger közepette évszázadokon és évezredeken keresztül, hogy legyen az ő nevének a tanúja. Kicsi maroknyi nép volt, elhanyagolható létszámú nép volt mindig Babilon, Asszíria, Egyiptom, meg az ókori nagy keleti hatalmak mellett, lásd a római birodalmat is, ugye, és mégis ő volt a fényhordozó. A kereszténység is mai napig is kisebbségben van ugye ezen a világon, és mégis a kereszténység az Isten igéjének, az Isten szavának a hordozója. Nyilván a kereszténységnek az a része, amelyik nem üres vallásoskodásban merül ki, hanem amelyik már oda szánta az életét Isten oltára. Mert hogy úgymond az egyházban, a keresztény egyházban van egy közösség, amelyik nem a vallásosságban merül ki, hanem amelyik már az Isten oltárára tett életet bizonyítja. És nyilván ezek tudnak megmaradni Babilon támadása közepette. Mert nézzük meg ebben a történetben, amit olvastunk, hogy hogy zajlik itt a babiloni szándék érvényesítése, és hogy tud ezzel szemben érvényesülni az Isten maroknyi kis népének a szándéka, ami végül is Isten szándéka ugye az ő népe kapcsán. Mert hogy amikor elhurcolja Jojákin királyt, Nabukodonozor, megszállva Jeruzsálem, akkor viszi a nép javarészét is. Döbbenetes ugye, hogy kérdezhetnénk, hogy engedi meg Isten, hogy az a szent városát, Jeruzsálemet a pogányok ki megtapossák. Miért? Nyilván azért, mert már korábban Jeruzsálem beengedte Babilon szellemét. Azt a szellemiséget, amelyik megengedte a bálványimádást, lásd Jeruzsálemben és lásd Izrael földjén szerte szét bál kultuszt, astarté imádatot, stb. Ugye? És ha már a szellemiségét beengedte, akkor azt jelenti, hogy csak egy következő lépés az, hogy Babilon is megjelenjen a maga vascsizmájával, és letapossa Jeruzsálemet. És Isten ezért engedte ezt meg. Mert ő maga nyitott ajtót először Babilon szellemiség előtt. És ez mindig így van. Egyéni életünkben, közösségi életünkben, családi vonatkozásban is mindig így van. Ahova beengedjük a világ szellemét, a bűn szellemét, a gonosz szellemiségét, ott előbb-utóbb a világ letapos minket. És látjuk ezt kis közösségeinkben, látjuk ezt az egyház életünk lemorzsolódása tekintetében, látjuk ezt azoknak az elpártolásában, akik valamikor közel voltak az Úrhoz, de beengedték a világ szellemiségét, és végül teljesen maga alá gyűrte a világ őket. Ezért van annyi fájdalmas szakadás ugye a közösségekben, és ezért kell nem egyszer nagyon-nagyon szomorú szívvel nyugtázunk azt, hogyha valaki teljesen kiesik az Isten népének a sorából. Nos hát Jeruzsálem most ilyen próba alatt van Nabukodonozor király idejében. És nyilván elviszik még a szentháznak, a templomnak a szent edényeit is, azt meg beviszi Babilonban Nabukodonozor király az ő főistenségének templomába, Marduknak hívták ezt a főistenséget, elviszi a név színe javát, sőt, még profitál abból is, hogy a zsidó előkelő származású értelmes fiatalokból ő majd 3 év alatt kikupál és átformál olyan káldeus nyelvre megtanított és káldeus szokásokra átnevelt és átgyúrt fiatalokat, akik teljesen felejtsék el a nevüket is, az istenüket is, a szülőföldjüket is, és álljanak be teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes képességükkel, ugye a legértelmesebb fiatalokat válogatta ki, a pogányság szolgálatába. És nézzük meg, hogy ezt lépésről lépésre, hogy vitte végbe Babilon. Azt mondja ugye, hogy tanítsák meg őket a káldeusok írására és nyelvére. Aztán nevet változtatnak, Dániel, Anániás, Misáj, Azáriás, mind a 4 magában hordozza Isten nevét. Dániel azt jelenti, hogy Isten az én bírám. Isten az én bírám. Anániás azt jelenti, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes. Az Úr irgalmas, kegyelmes. Misáel, ugye a Mihály név is innen származik, kicsoda olyan, mint Isten. Mikael, ott az él, ugye az Isten neve. Aztán ott van az Azariás név, azt jelenti, hogy az Úr megsegít. Mind a 4 nevet el kell törölni, meg kell változtatni. És kapnak új nevet, olvassuk. Dániel Baltazárnak nevezik, Anániás Sidráknak, Misáel Misáknak, Azariás Abednégónak. A Baltazár pedig a Belsazár másik változata. A Bél pedig a Baál istenség neve. Tökéletes leképezése ez annak, hogy ne a ti istenetek nevéről neveztessetek ezután, hanem a mi isteneink nevéről neveztessetek ezután. és a mi szokásainkat vegyétek fel, a mi ételeinket egyétek, és teljesen így akarja átmosni az agyukat, ugye, a szellemiségüket, a lelkiségüket ezeknek a fiatalembereknek. És Dániel eltökéli az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott és elett. Mert hogy a király a saját asztaláról rendel nekik eleven. Mi volt a gond ezzel? Az, hogy abban a világban, az ókori keleti Babilonban a király asztaláról olyan ételek mentek tovább, akár mentek volna Dánielék felé is, meg ugye az előkelő főemberek is ilyen menüt kaptak, amiből bemutattak korábban áldozatot a saját pogány isteneiknek. Saját pogány oltáraikon isteneiknek bemutatott húsáldozatból került a király asztalára a menü, és került volna Dánielék asztalára is. Na, itt volt a nagy bökkenet. Tudták ugyanis Dánielék, hogy az a menü, úgymond az a hús, ami megjárta már a pogány istenségek oltárát, az nem lehet a mi ételünk. Mert ha azt mi elfogyasztjuk, akkor mi ezzel igen mondunk a bálvány áldozatra, amit ugye ez a hús is jelképezett. Nos, testvérek, Dániel ezért határozza el magát és társaival együtt, hogy nem fertőztetik meg magukat, nem esznek a király asztaláról, nem isznak a király borából. És különös dolog, hogy Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá teszi Dánielt az udvar mesterek fejedelme előtt. És belemegy az alkuba. Tégy próbát, kérlek a te szolgáiddal 10 napig. Adjatok nekünk más menüt, csak zöldséget, vizet. És 10 nap múlva derüljön ki, hogy soványabbak, gyengébbek, kehesebbek vagyunk, mint a ti fiaitok, akik eszik, isszák ugye a jó finomságokat a király asztaláról. Lássuk a különbséget. És Isten megmutatja, hogy ezek 10 nap után jobban néznek ki, szebbeknek, ugye testben még köverebbeknek is, azoknál az ifjaknál, akik a király ételével táplálkoztak. És ráadásul Isten adott nekik bölcsességet. Tudjuk, hogy 3 évig akarták felkészíteni, és készítették is fel ezt a zsidó ifjú sereget. És 3 év alatt ugye nagyon komoly tanításban részesült. A káldeusok tudománya nagyon magas szinten működött akkor. Főleg a csillagászat nagyon fejlett volt Babilonban, de más tudományok is. Ugye, és álomfejtés is hozzátartozott ehhez, például ezért tudott majd később Dániel ugye alkalmas lenni ilyesmire is, és nyilván itt derül ki az, hogy Isten népe még bölcsességben is, tudományban is föléje tud kerekedni Babilonnak, vagyis annak a gonosz szellemiségnek, amelyik Isten népére tört. Mert hogy Isten igazolja mindig önmagát az ő népe életében. Azt olvassuk, hogy minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódott, 10-szerte okosabbaknak találta őket, mindazoknál az írástudóknál és varázsoknál, akik az egész országában voltak. Lám, így igazolja Isten az ő népét. Hogy kiderüljön, hogy ott, ahol fogságban van a zsidóság java része, ott, ahol mindenki Jeruzsálem pusztulását gyászolja, ott, ahol az elvesztett szülőföldet gyászolja mindenki, ott van egy maroknyi kicsi nép, 4 tagból álló kicsi közösség, úgymond, mai reggeli második igénk az volt az útmutató, szerint a 2-3-an egyre gyűlnek, azt mondom, hogy ott vagy közöttük, itt csak 4-en voltak, ugye, a kicsi maroknyi kis 4 fős sereg ellenáll Babilon szellemiségünk. Persze bölcsen megkéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy más ételt hozzon nekünk. És az belemegy, és hoz más ételt, ugye, és Isten melléjük áll, és bölcsessége ruházza fel őket, ugye, hogy úgymond lepipálják a kikérdezéskor, a nagy vizsgán, ugye, a király színe előtt a babiloni ifjakat. Nyilván így derül ki az, testvérek, hogy nem mindig az a mélység, az a próba, ami úgy tűnik, hogy hát a véget jelenti, az nem mindig a véget jelenti. Dánieléknek Isten ad még Babilon kellős közepén is olyan lehetőséget, amiről mások nem is álmodtak volna. Valaki nagyon bölcsen úgy fogalmazta meg, egy keresztény író, egy amerikai keresztény író, John Maxwell, hogy az élet 10%-a az, ami veled történik. És 90%-a, ahogyan reagálsz a történtekre. 10%-a az, ami veled történik, és 90%-a az, ahogyan reagálsz a történtekre. Lehetett volna siránkozni Babilon földjén, hogy elvesztettük szülőföldünket, hazánkat, templomunkat, mindenünket, és most itt fogunk elpusztulni az idegen földön. És itt a vég. Nem. Mert ott, ahol úgy tűnik, hogy ott a vég, ott még mindig nyitva volt fölfelé a kapu. És tudjuk, hogy Dániel nyitott ablakkal imádkozott mindig az égre tekintve az ő urához. És ezt akkor sem hagyta abba, későbbi fejezetekből tudjuk, ugye, amikor erre nézve tilalmat rendelt el a király, mégpedig halálos veszély terhe alatt. Akkor is nyitva maradtak az ő ablakai az ég felé. És ez volt az ő megmaradásuknak a titka. Hasonló gondolatot fogalmaz meg nagyon gyakorlatilag valaki, ugye az ilyen nehéz helyzetekre, hogy hogyan reagálunk, ugye van, aki teljesen depresszióba esik, és minden lemond, van pedig, aki felismeri azt az új lehetőséget abban a kedvezőtlen helyzetben, amiben esett, amit Isten, ugye, amiben Isten egy új kaput akar nyitni. Valaki így fogalmaz, ugyanaz a forró víz, amely megpuhítja a krumplit, keményé teszi a tojást. Így van, házi asszony? Figyeltünk még el? Nem.
Természetesen.
Ugye? Minden csak rajtad múlik, nem a körülmények. Nos hát van, aki a forró vízben ugye megpuhul, van, aki meglágyul, vagy megkeményedik, ugye. Most kérdés, ugye, hogy mi Isten nép ebben a világban? Mindig forró helyzetben vagyunk. Babilon mindig erősvelőnek látszik és mutatkozik, és Babilon mindig azzal szándéka, hogy az ő népét eltörölje. Lám, ilyen körülmények között is meg lehet állni. Hogyan? Dániel elhatározta a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát. Tiszta marad. Istenének elkötelezett. Ez olyan, mint amikor a mennyasszony tudatában van, hogy kinek a jegyese, és ő mással már nem teremt többé olyan kapcsolatot, mint amit az ő vőlegényével szeretne. Nos hát, foglalt vagyok. Ez a világ vajon látja rólunk, hogy mi foglaltak vagyunk? Hogy mi az Isten választott jegyesei vagyunk? Hogy elköteleztük magunkat neki teljes egészében. Ha igen, akkor a mi életünkre nézve bármilyen babiloni szándék nem tud semmiféle kárt okozni. Lehetnek nehézségek, lehetnek próbák, talán a hitünk miatt is, lehet gúnyban is részünk, lehet, hogy még jönnek üldözések is, ki tudja, most nagyon szabadon tudunk összeülni gyalúban is, ugye, valamikor nem lehetett ezt csinálni kommunista időkben. És ki tudja majd, ha muzulmán többség lesz Európában, hogy akkor a mi utódaink hogyan gyűlnek majd össze az egyigaz Isten imádatára. Nos hát bizony, ilyen helyzetben is lám Dánielék megtalálták a lehetőségét annak, hogy mindig hűségesek maradjanak Istenhez. Egy másik nagyon találó és elgondolkoztató, még mosolyra fakasztó mondatot is találtam ehhez a témához kapcsolatban. Kapcsolatosan. A negatív hozzáállás a nehéz helyzeteket még nehezebbé teszi. Azért, mert kaptál egy kaktuszt, még nem kell feltétlenül ráülnöd. És tényleg nagyon bölcs ez a megfogalmazás, hogy bizony néha tüskés környezetben van az Isten népe, de abban a nehéz helyzetben is meg kell találnunk azt a hozzáállást, amit megtalál Dániel is három társa, Babilon kellős között. Azért, hogy ne tegyük még nehezebbé a helyzetünket, és azért, hogy ne a depressziónak a népe legyünk, amikor Babilon szorongat minket, hanem tudjunk Babilonban is az Isten népeként úgy világítani, hogy alkalmas eszközök legyünk, akár Babilon missziójára is. Mert lám a Dániel történet folytatásból kiderül, ugye, azt igazolja, hogy végül Dániát és társait a legmagasabb rangra emeli Nabukodonozor, sőt, később elismeri, hogy az ő istenük az igaz Isten. Nos hát, ez Jeruzsálemnek a mindenkori feladata. Nem testi fegyverekkel, nem az erőszakkal megy neki Babilonnak, hanem a misszió szándékával. Azzal a krisztusi lelkülettel, aminek a birtokában még Babilon fiait is meg lehet nyerni Isten számára. És nyilván ez a mi feladatunk ebben a világban. És nyilván az a nagy kérdés, hogy mi Dánielhez, társaihoz hasonlóan tudunk-e vigyázni a mi nevünkre, mert hogy krisztusiak vagyunk, keresztjének vagyunk, ugye? Akkor tudok vigyázni erre a szent névre, hogyha az életvitelem is krisztusi, ha a meggyőződésem rendíthetetlenül Krisztus párti marad, és hogyha ezt bármilyen helyzetben föl tudom vállalni, és föl merem vállalni. Akkor is, ha netán fenyeget az oroszlánok verme, vagy a tüzes kemence, lám-lám, Dániel és társai még azt is megjárták, de kiderült, hogy Isten még ott is megtartotta őket. Mert másként nem lehet Babilonban Isten gyermekeinkről megmaradni. Jézus hogy imádkozott? Atyám, én nem azt kérem, vedd ki őket ebből a világból, ebből a babiloni szellemiségű világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. És nézzük meg, hogy zárul ez az első fejezet. Azt olvastuk az utolsó versben, ugye, hogy ott volt Dániel Babilonban, a Círusz király első esztendőjéig. Mi történt közben? Babilon nagyhatalma összeroppant, Círusz, az már Perzsa király volt, ugye? Perzsa uralom váltotta fel Babiloni uralmat. Dániel még mindig ott volt Babilonban, Nabukodonozor már rég nem volt ott, ugye? Mert a nagyhatalmak jönnek, mennek, az Isten országa pedig túlél minden földi nagyhatalmat. Lásd Babilont is túlélte, lásd Egyiptomot is túlélte, lásd a Római Birodalmat is túlélte, lásd a kommunista uralmat is túlélte, és túl fogja élni mindazt, ami Isten ellen törekszik. Ezért érdemes nekünk ez örök Istennek hűséget esküdni, mert ő tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz marad. Amen. Testvérek, csendesedjünk imádságra. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy újra és újra tanítasz minket ilyen régi, több ezer éves történeten keresztül is. Mennyire időszerű ez ma is, hogy Babilon ott áll Jeruzsálem kapuja előtt, és rejában vágyódása. Mint ahogyan a bűn is ott állt Kain szívének ajtaja előtt, és rejá volt vágyódása. Istenünk, köszönjük neked, hogy a te erőd birtokában állhatunk ellene Babilon hódító szándékának. Istenünk, köszönjük, hogy nem testi fegyvereket adsz a kezünkbe. Testi fegyverei Babilonnak vannak, egy gonosz világnak vannak, és ezekkel a fegyverekkel sokszor nekirontott már a te népednek, a te egyházadnak, de ezek a fegyverek összetörtek, becsorbultak az évszázadok és évezredek üldöztetései során, és a te egyházad, a te néped megmaradt. Az örök Jeruzsálem ma is létezik, és köszönjük, hogy mi ennek a mennyei Jeruzsálemnek az elhívottjai, polgárai lehetünk Jézus Krisztus vére ára. Könyörű rajtunk, hogy vigyázzunk arra a szent névre, amit tőled kaptunk. Vigyázzunk arra a szent nyelvre, ami a tisztaság, a szeretet, a megbékélés, a megbocsátás nyelve. Hogy ezt soha fel ne cseréljük a gyűlölet nyelvére, a bosszú nyelvére. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy Te áldás hordozóká akarsz tenni minket, és ezért nem engeded meg a Te gyermekeidnek, hogy átkot szórjanak bárkire is, hanem inkább áldást mondjanak arra is, aki átkozódik. Istenünk, látod, ez a magunk erejéből nem megy. Ezért van szükségünk arra, hogy Te ruhásd fel a Te lelked erejével, azzal a mennyei bölcsességgel, aminek birtokában tudunk választ adni az előkelők számára is. Úgy, ahogy Dániel és társai ott állva a nagyhatalmú babiloni király előtt tudtak a Te bölcsességed birtokában nagyobb dolgokat válaszolni, mint ahogyan a babiloni ifjak. Istenünk, köszönjük Neked hálaadással, hogy a Te bölcsességed birtokában akarsz megtartani, alázatban, szelítségben, szeretetben, hogy világítsunk Babilon kellős közepén, és tudjunk Babilon fiai közül a Te gyermekeiddé tenni a Te segítségeddel sokakat. Ebben a misszióban erősíts meg minket, azért, hogy ne legyünk hiába ebben a világban. Áld meg most a éjjeli pihenésünket, holnapi napunkat, jelensd ki magad gazdagon minden igeszolgálat, minden előadás által, és még hozd el holnap is mindazokat, akik terveznek itt lenni velünk, hogy ezen a helyen újra és újra megnyíljék fölöttünk az ég, és mi halljuk ismételten a mennyei szózatot, Jézus Krisztusra mutatva, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.